Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt. Lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra. Lágyhantó mezővé a sziklacsipőket kiöleli sírva, kibecész falban megerett hajakat, verő ereket. Túlt hiteknek kicsoda állít, káromkodásból katedrális.
Hallgatjuk a Magyar Kultúra Napján Nagy László megzenésített versét, a Kiviszi át a szerelmet, hiszen úgy gondoljuk olykor, vagy legalábbis ezt szeretnénk, hogy a kultúra az valamiféle révész is legyen, és valami értékeket hozzon át, vigyen át arra a partra, ahol érdemes élni. Ugye van élet kultúra nélkül is, de elhangzik olykor, de hát, hogy minek. Ebben a tűnődésünkben, hogy van, de minek, hát azt próbáljuk átbeszélgetni Demény Péter íróval, a Látó szerkesztőjével, hogy ma a kultúrán vajon mit is értünk. Tudjuk, hogy sokan színházat, irodalmat, zenét értenek, de azt is érezzük, hogy ennél valami lényegesen többet is tud jelenteni az életünkben. És nem hiába a beszélgetésünk előtt úgy éreztük, hogy mondjuk tejázni is kellene közben, máskor borozni szoktak, hogy a kultúrához valahogy viszonyulni kell. Házi papucsban nem biztos, hogy olyan jól áll, vagy strandpapucsban valami tiszta megemeltséget feltételez, és akkor ehhez valahogy önmagát is hozzáigazítja. Szóval, Péter, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Te is olykor gondolod úgy, hogy ez a kultúra valamiféle révész, amely akár a szerelmet is átviszi.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Én azt gondolom, hogy ez egy mindennapi révész, hogy úgy mondjam, legalábbis a számomra, mert hogy hát nem lehet már megkérdezni Nagy Lászlótól, meg nem is érdemes, mert a versnek akkor van értelme, hogyha sokkal azután is érvényes, miután a költő már meghalt, és éppen ezért nagy vers ez a vers is, de azt hiszem, hogy úgy is lehet értelmezni, hogy minden nap meghalunk egy kicsit, minden nap vannak ezek az úgynevezett prózai dolgok, a számlák, a strandpapucs, a házi papucs, a nem tudom micsoda, az ember fáradt, utazott, megérkezett, nem tudom hogy, és akkor egyszer csak kattan a fejében, a lelkében, a nem tudom miében valami, és elkezd kultúrára gondolni. Ez az átmenet nem is annyira konkrét vagy nyomon követhető, mint a révész, mint azt a révész képe sugallja, hogy ugye beülünk egy csónakba, és a révész elkezd evezni, hanem egyszer csak megcsendül az emberben egy sor, egyszer csak átírja Petőfit, nem mintha eredetieskedni akarna, hanem csak úgy a maga életére olvassa, hogy mondjuk az elhull a virág, eliramlik az élet, sort biztos, hogy másképp gondolom én, és másként egy 80 éves ember. Szóval, hogy a kultúra, azért mondom ezt a mindennapi révészséget, mert hogy minden nap ott van körülöttünk a kultúra, és azt reméljük mindannyian, hogy bennünk is ott van a kultúra minden nap. Úgy, ahogy hallgattam a kérdésedet, úgy, szóval, hogy kétféle értelme van. Szélesebb értelemben kultúra minden, amit az ember művel. A mikrofonok is, az asztal is, a teja is, tehát egyáltalán, amit az ember művel. De van ez az értelme, amelyről mi most beszélünk, hogy a mívesen, színvonalasan megmunkált valamik, a versek, a zenék, a festmények, a szobrok, ez egy picit, hogy úgy mondjam, klasszikus értelmezése a kultúrának, amelyet egyébként én szeretek, de tanítok is, és akkor látom, hogy meg kell teremteni ezt a révész dolgot, hogyha már emellett így kikötöttem, ezt a révész dolgot meg kell teremteni demokratikusabban. Tehát, hogy a diákok másféle műveltséggel érkeznek, mint az enyém, és hogy hogyan találunk egy közös pontot, vagy martot, földnyelvet, ahol találkozhat az ő műveltségük az enyémmel. Ja, most egy picit sok mindent felvetettem, de azt hiszem, hogy... És persze lehet úgy is, láttam Nagy Lászlóval egy interjút, Kormos István készítette, hogy talán az utolsó kérdése Kormosnak az volt, hogy mit üzensz az utódoknak, vagy az utánunk jövőknek, vagy hogy puszilom őket, és ha emberi arcuk lesz, akkor azt üzenem, hogy nem tehettem többet, nem tudtam többet tenni. Tehát ez meg egy nagyon pesszimista, ha úgy tetszik, tehát hogy ki tudja, hogy emberi arcuk lesz-e az utódoknak, és hogy nem tudtam többet tenni, tehát hogy én felépítettem egy költői életművet, fordítottam Lorcát, bolgár népköltészetet, egy millió mindent, barátja voltam Juhász Ferencnek, és megsirattam Latinovics Zoltánt, vagy elsirattam. Ezt én mind megtettem, de vajon elég lesz-e ahhoz, hogy amikor már nem leszek, akkor még mindig legyen kultúra abban a második értelemben, vagy melyikben, ahogy beszéltük, hogy tehát a mívesen, színvonalasan megmunkált matéria anyagnak az értelmében.
Nagyon erős ez a kép, hogy a kultúra emberivé tudja tenni az embert, ha emberarcú lesz. Tegnap Balázs Lajos néprajzkutató úgy fogalmazott, hogy a kultúrának köszönhetően másként születünk, mint az állatok, másként párosodunk, és másként halunk meg. Hogy a kultúra nagyon emberivé teszi az állatot, az embert. Ha a kultúra, mint révész, maradjunk Nagy László képénél, át tud vinni fontos emberi vonásokat a túlsó partra, akkor mi lenne ebben a bárkában? Vagy egy másik képpel, hogyha ez a kultúra egy ilyen virágzó rét lenne, akkor mi minden nőne ki belőle? Tehát mi jár a kultúrával, és mi az, ami nem jár a kultúrával, az nem kultúra?
Hirtelen én azt mondanám, hogy megmaradjak emellett a demokratikusabb felfogás mellett, hogy az érdeklődés és a kíváncsiság hiánya az nem kultúra. Tehát, hogy az embernek elég, ami van, ő már nem kíváncsi semmire, ő eldöntötte, hogy kik a nagy költők, nagy festők, nagy zeneszerzők, nem szeret, nem akar, utál meglepődni, ez a kultúra hiánya. Azt hiszem, hogyha ez folyamattá válik. Tehát tudjuk, hogy ugye a Magyar Kultúra Napja körül beszélgetünk itten, körül a fogalom körül, és hogy Kölcsey himnusz. Tudjuk, hogy Kölcsey mekkorát tévedett akár Berzsenyi, akár Csokonai vonatkozásában. Mind a kettőjükről szigorú és akár kíméletlen kritikát írt. Ez nem azt jelenti, hogy Kölcsey egy bunkó volt, hanem azt jelenti, hogy egy gondolkodó ember vagy betalál, vagy nem talál be. Tehát róla nem mondanám, hogy nem volt elkulturált, vagy nem volt része a kultúrának, vagy a kultúrához semmi köze nem volt. De aki folyamatosan nem is, hogy téved, hanem hogy nem is érdekli ez az egész dolog. Tehát, hogy nem rosszat ír Berzsenyiről, hanem nem is meg se parítjázza Berzsenyit, vagy Csokonait. Vagy hát ezt el lehet hozni a máig, hogy nem járok már író-olvasó találkozókra, nem járok koncertekre, nem járok. Kétszer elmentem a színházba, ott történt, ami történt, fújják fel. Tehát, hogy ez a dű, ez a fújtatás, ez a dohogás, ez ami egyre inkább olyanná tesz, mint egy sündisznó, amelyik úgy nagyon jól el van a tüskéi között. Azt hiszem, hogy ez nem kultúra, és aztán persze az még súlyosabban nem kultúra, amikor nincs is ilyen, hogy ki a nagy költő, hanem mit érdekelnek engem a költők.
Ez már visz is oda, hogy a kultúrának van-e valamiféle kötelessége, dolga, netán felelőssége. Én tudom, hogy sokan úgy gondolják, hogy Kölcsey, amikor megírta a himnuszt, akkor azt nem magának írta, hanem mondjuk egy népnek, a népének írta. És olyanról is tudunk, aki hát magának írja, saját lelkét, szívét mutatja meg, nem var falvédőkre, hanem verset ír, vagy regényt ír. És elképzelhetőnek tartom, hogy ezért zárják ki olykor az írót, vagy az alkotót, mert úgy érzik, hogy nem biztos, hogy érvényest, vagy másokra is érvényes üzenetet, gondolatot, érzést szeretne átadni. Hogy van ez a közösségnek, munkáló, alkotóval, művésszel, íróval, illetve aki úgy magának kulturizál, vagy kulturális maszturbációt végez, hallottam ezt egy fiataltól. Erős a kifejezés, de érzem, hogy mit akart mondani.
Igen, hát azt hiszem, hogy nagyon jól felvetetted, vagy vázoltad ezt a problémát. Tehát, hogy Kölcseynek még könnyű volt egy néphez szólni. Néhány éve voltam egy konferencián, gondolkozom, hogy jól mondjam a szervezet nevét, Európai Protestáns Magyar Szövetségnek a konferenciáján Berekfürdőn, és ott volt egy ilyen kerekasztal, és megkérdezte valaki, hogy lesznek-e még lángoszlopok, költők, mint lángoszlopok, és azt mondtam így hirtelen, ugye ez mindig egy olyan pillanat, hogy nehéz, nem számít az a kérdés, ezért a kérdés jó, és azért jó a helyzet a közönség oldaláról, mert váratlanul fog belőled kipattanni valami, ha kipattan. Szóval, hogy én azt válaszoltam, hogy nem biztos, hogy lángoszlop, de like oszlop. Szóval, hogy csak azt akarom jelezni ezzel, hogy sokféle közösség van. Nem olyan egyféle egyértelmű kompakt, mint a Kölcsey idejében. De az biztos, hogy egyfajta közösségnek a reménye nélkül én például nem tudnék írni, és azt hiszem, hogy a legtöbb író így van ezzel. Most olvastam nemrég egy Sinkó Ervin tanulmánykötetet a TK-ban, és annak az előszavát Bretter György írta, és azt írja Bretter, hogy csak a szentek, talán csak a szentek írnak az utókornak. Az írók, gondolkodók, stb. A jelennek szeretnek írni, mert abban élnek, az bosszantja, vagy örvendezteti meg őket nap, mint nap, akkor ihleti meg őket, hogyha szerkesztőségekben dolgoztam kiadótól napi lapig és heti lapig, és ugye most már a Látónál, amelyik egy havonta megjelenő szép irodalmi folyóirat, és folyamatosan láttam írókat, akik a hisztéria határára kerültek, hogy még mindig nem jelent meg az, amit ők beküldtek. Tehát, hogy ez is azt jelzi, hogy most, mit mondunk most? De ahhoz, hogy ez a kérdés egyáltalán hiteles legyen, vagy elhangozhassék, ahhoz az kell, hogy reméld azt, hogy elolvas az a néhány ember. 89 előtt ez a diktatúra perverzitásához tartozik. Akkoriban sokkal könnyebben remélhette ugyanezt egy Kányádi Sándor vagy egy Süttő András, mint most 26 évvel a forradalom után, amikor már van internet, amikor már nem csak a Híradó, meg a Dallas, vagy a Szegény ember, Gazdag ember, vagy hogy volt annak a sorozatnak a címe, van a tévében, hanem záporoznak az élmények, és ugyanakkor azt sem kell egyfajta feladatnak érezd, vagy másként kell viszonyulnod mindenképpen, hogy a magyarságodat megőrizd, mint azokban az időkben, amikor ugye egy nagyon préselő nyomás nehezedett a magyarságra. Na, de nem akarok én ilyen bugyrokban elmerülni, csak azt akarom mondani, hogy Kölcsey ráadásul egy olyan korban élt, amikor ugye forradalmak, szabadságharcok, reformkor, tehát egy ilyen forrongó kor, amikor a népek alakulnak ki itt Kelet-Európában a szokásos késéssel, tehát még nagyobb szerencse neki, vagy Petőfinek, vagy a többieknek. Mi már nem vagyunk ilyen szerencsések.
Elhangzott itt valamilyen vonatkozásban a pillanat elillanó művészete is. Van, aki ebben is nagyon jól érzi magát, és van egy másik idő, a hagyomány, hát több évszázados, kicsiszolt, kipróbált és fennmaradt értéke, kultúrája. Van, aki abban is jól érzi magát, van, aki mindkettőben, és van, aki hát radikálisan csak az egyikben, vagy csak a másikban. Van a Látónak egy nagyon jó reklám szövege, itt a Vásárhelyi Rádióban is elhangzik, hogy kortársból lesz a klasszikus. Ez egyféle híd próbál lenni a kettő között. Péter, te hogy látod ezt a két, hát nem tábort, hanem ezt a két idősíkot, hogy a régi, a hagyomány, és akkor a pillanatnak az érzése, gondolata?
Nekem azt hiszem, hogy szerencsém van, hogyha az egyik végéről fogom meg a kérdést, és onnan indulok, akkor szerencsém van, mert engem nem a nagyszüleim nevettek, de rengeteget voltam náluk. Laktam is nagymamámmal, és ott bakelit lemezek forogtak, és I.S. Kinga forgott, Kovács György, Balogh Éva, emberek, akik vagy halottak voltak már, mint Kovács és Balogh Éva, vagy pedig csak lemezborítón láttam őket, mint I.S. Kinga. Most nem beszélve a slágerekről, és az operákról, és az egyebekről. Szóval csak azt akarom mondani, hogy én egy ódon zamatú világban nőttem fel, amelyik nagyon ragaszkodott bizonyos értékekhez, és nagyon nehezen tudta elfogadni az újat. A korrával járt ez, tehát ugye 70-en felüli emberek voltak már. Nem lehetett volna tőlük elvárni, bár én elvártam, tehát én kamasz voltam akkor, hogy mit tudom én, az akkor felfutó Orbán János Dénest szeressék. Ez nekik már nem tudott meglenni. Egyrészt van nekem egy nagyon klasszikus kultúrám, operákkal és bakelit lemezekkel és Kovács Györggyel, és a legendákkal, hogy az Úri-Muriban, stb. És másrészt pedig én magam írok, és hát nyilván, ha nem írok, akkor is bekerültem volna, mert nem lehet a nagyszüleid kultúrájában maradni, míg a világ. De az írás révén még inkább bekerültem abba, hogy mi van a világban. Orbán János Dénes, hogy még egyszer mondjam. László Noémi. Az én kortársaim. Lövétei Lázár László. Nappali Ház című folyóirat Pesten. Ezeket ugye vittem haza, nagyszüleim megnézték, hümmögtek, én pedig olvastam, bár én sem mindent értettem. És azt már az előbb elpróbáltam mondani, vagy próbáltam elmondani, hogy én egy ilyen híd szerepet, ezt azt hiszem, hogy te is mondtad, híd szerepet próbálok játszani, valószínűleg azért is, mert 15 éve tanítok most már a bölcsészkaron Kolozsváron, és nem lehet úgy tanítani, hogy te hozzájuk vágod a magad okosságát, hanem csak úgy lehet tanítani, hogyha megpróbálsz valamiféle párbeszédet kialakítani, és kitapogatni, hogy őket, mármint a diákokat mi érdekli. Szóval én nem esküszöm nagyon radikálisan egyikre sem. Nyilván nem tudom levetni ezt a klasszikus műveltségemet. Nyilván még mindig azért azt gondolom, hogy mit tudom én, a Dávid szobor az egy remek mű, és nem tudok egy mai ugyanolyat mondani, de az irodalomban azért nagyon más a helyzet, és egyáltalán, amit megint csak mondtam néhány bekezdéssel korábban, hogy próbálok figyelni, kíváncsi és friss maradni. Ez nem azt jelenti, hogy mindent elfogadok, de azt jelenti viszont, hogy semmit nem utasítok el.
Azt látjuk, hogy nap mint nap viszonyulsz gondolatokhoz, jelenségekhez, ugye a Facebook könyvben erre lehetőség van, és hogy ezáltal úgy állandóan kortársnak próbálsz maradni, miközben hát 15 év alatt kezdesz klasszicizálódni. Tehát gondolom egyszerre lesz majd belőled klasszikus és nagyon mai kortárs. Ugye a poénke.
Reméljük a legjobbak.
Van-e olyan, hogy magyar kultúra?
Van, igen, van. Magyar kultúra, érdeklődés a kultúra iránt. Diákjaim kitalálják, hogy írjunk hétről hétre, írjunk le kézzel részletet a verseinkből, akkor ők azt beszkennelik, és felteszik a Facebookra, és ennek van egy neve, ennek a, tehát rovatszerűen, vagy hogyan működik. Hogy indul az egyetemen egy online folyóirat, én most már a szeméppensége kettő van, a Szem az egyik, és abban folyamatosan publikálnak sokan verset, tanulmányfordítást, prózát, ami éppen vitát, ami éppen izgatja őket, vagy ami éppen a kezüknél van. De mindig látok olyat, aki József Attilát, vagy Radnótit, vagy Szabó Balázs bandáját, vagy Kalákát lájkol. Ugye azért mondom ezeket az zenekarokat, mert ezek elsősorban versekkel, és nem akármilyen versek megzenésítésével foglalkoznak. Tehát, hogy van egyfajta hagyomány, ami tovább él, van egyfajta érdeklődés, van egyfajta, nem tudom, érzelmi lüktetés, vagy érzelmi terület, amelyiket csak versek és versekre készült dalok által tudja megszólaltatni az ember. Néhány ember, sok ember, nem tudom, de mindig van olyan ember, akinél ezt látom.
Igen, és ezt leginkább érettségi előtt látjuk, amikor a fiatalok nagy életbölcsességeket vagy szerelmi üzeneteket keresgélnek a kicsengetési kártyákra, magukból nem tudnak felgyöngyözni rövid idő alatt ilyeneket, és akkor rohangálnak a klasszikusokhoz, vagy a kortárs költőkhöz, mert ők tudják jól megragadni hőfokán és vagányul azt, amit az a fiatal is érez.
Ugye most volt, nemrég én is részese voltam egy Verslavina című akció a Facebookon, Szabó T. Anna kitett egy verset, Lackfi János válaszolt, és ebből most már kötet készül azokból a versekből, amelyeket írtunk, mit tudom én, 10-15-en. Ez a Facebookon ment, óriási érdeklődés alatt, vagy mellett. Olyanok lettek ismerőseim a Facebookon, akiket sose láttam, de akik nagyon kíváncsiak voltak, hogy én hogy írok. Meg nyilván mindenki, Molnár Krisztina, Rita, meg Dimény Haszman Árpád, meg a többiek ugyanígy jártak, mondom idézőjelben. Tehát két költő játékából egyszer csak lett egy valami, és ez a Facebook nélkül nyilván sokkal kevésbé jöhetett volna létre ilyen rövid idő alatt, tehát gyakorlatilag egy hónap alatt már írt a kiadó, hogy amennyiben beleegyezek a versem közlésébe, küldi a szerződést. És ahogy láttam a Facebookon, tanárok, diákok, középiskolai tanárok, más költők mind ott vannak a Verslavina közönségében. Tehát, hogy ugye az előző kérdésedre visszanézve, hogy a közösség. Ma már másként alakulnak közösségek, azt hiszem, de verslavinák révén is alakulnak közösségek.
Ez jutatja eszembe a Látónak és a Vásárhelyi Rádiónak volt egy irodalmi pályázata, a Varázsszám, és ez is egyféle, hát nem lavinát indított el, de nagyon nagy tolakodást, 132 mű érkezett. Péter, ennek te voltál az egyik zsűritagja a három közül. Mit tapasztaltál, mi a közös, mi foglalkoztatja a mai, hát nem próza, rövid írások íróit? Mi jellemzi ezt a 132-t úgy röviden?
Két dolgot tudnék mondani, ez persze azt jelenti, hogy nem ugyanazt fogom mondani a 132-ről, tehát valahogy kétfelé választom a 132-t, és az egyik százaléka abban úgy láttam, hogy a kis realizmus jelenik meg, ilyen mindennapiság gót író szöveg, nem is tudom milyen példát mondjak, de hogy száradó ruhák, olyan párbeszédek, amelyek bármely családban elképzelhetők, tehát ilyen szürke hétköznapok, ha úgy tetszik. A másik pedig a 132 másik százaléka pedig a csodát. Ezt gondolom a Varázsszemből is adódik, ugye ez egy rádiós terminus, de sokan összekapcsolták a csodával, és azt írták meg, néhányan hitelesen.
Az a kicsi zöld ördögszem.
Igen, igen, az a konkrét varázsszem, és de hát lehet úgy érteni, hogy egy varázsszem, mint egy mesei jelenség. És tehát ezt láttam én az anyagban. Biztos, hogy elérkeztünk egy olyan pontra, amikor nehéz bátornak lenni. Több merészség kellene, hogyha a pályázatról kérdeztél. Tehát, hogy több eredetiség nem abban az értelemben, mert senki nem a Holdról jön, hanem aki szöveget ír, ahogy Ékó mondja, a szövegek csak szövegekről szólhatnak, de hogy azt az érettséget, azt a nekifeszülést jó értelemben véve, nem erőködést, hanem új időknek új dalaival, vagy micsoda, olyasmit jobban, vagy többet vártam volna. De ez csak egy zsűritag vélemény.
Ha nem világos, hogy miről is beszél Demény Péter, akkor a Látóban meg fognak jelenni a legjobb szövegek, sőt a rádió is kihangosítja hangjátékként ezeket. Majd nem utolsó sorban, hát elolvashatják a Látóban a díjnyertes Bekecs jeligére érkezett írást, melyet Lokodi Imre követett el, és akkor onnan kiderül, hogy ő merész volt, vagy mi az a merészség és szépség, amivel ma nyerni lehet.
Igen, hát mondom, hogy én csak egy voltam a három közül, tehát nem biztos, hogy ami nekem tetszik, az diadalmaskodott, és másrészt én egy jelenségről beszéltem, nem egyetlen egy írásról, hanem arról, hogy mit láttam én, vagy mit hiányoltam a pályázati anyagból, de ez annyi írás volt, hogy szinte azt mondanám, hogy a színvonaluktól teljesen függetlenül megint csak azt jelzik, hogy ez az áratás azt jelzi, hogy a kultúrának értelme van, hiszen nem tudtunk, hogy mondjam, ezt nem lehet anyagi okokra fogni. Nem akkor a pályadíj, hogy a sarokházat lehessen venni, tehát csak önmagában az nem mozgathatott senkit.
És beszédes az is, sőt szépnek is nevezhető, hogy érkeztek nagyon gyenge írások, tehát azt jelenti, hogy a nem vérprofik, a nem költők, írók, hanem egyszerű az irodalom határán élők is éreztek egyféle kényszert, hogy ők megpróbálják, bennük van valami, ami kikívánkozik, és megírják, bár ennek szakmaiságát nem ismerik, de ez nem baj, ők akkor is megírják, bepötyögik.
Hát pontosan, meg a másik az, hogy sose lehet tudni, hogy mikor lendül át, hogy mindig benne van ott valahol, a fene se tudja hol és pont kinél, de benne van az esélye annak, ott van az a, az, az esély, ott rejtőzik, hogy valaki egy olyan könyvet tegyen le, amely alatt beszakad az asztal.
Ezt teszi akkor a kultúra, mert akartam kérdezni, hogy mit tesz ez a kultúra az emberre, hogy ez hogy lehet megragadni, és akkor a sporttal próbáltam példázódni, hogy a sportban játszunk, és küzdünk, és győzünk, meg megtanulunk veszíteni esetleg. Ebből a szemszögből te hogy tapasztalod a kultúra, mit tesz az emberrel, diákjaiddal?
Hát ugyanezt teszi, amiket mondasz. Ezeket mind teszi, és még tesz más dolgokat is. Egyszer nekem azt hiszem a sírigható élményem lesz, vagy marad, inkább ez a szó. Sírigható élményem marad, hogy egyszer valamilyen könyvbemutató alkalmával idéztem egy Pilinszky verset, jó néhány évet történt ez, legalább 10 szerintem. A számban érzem mocskait egy leskelő pokolnak, azt hiszem a miféle föld alatti harcnak a részletét. Nem történt semmi, vagy hát mi történt volna, ott megtapsoltak, és hazamentünk, és aztán egy fél év múlva az egyik diák dolgozatában viszont láttam, hogy ahogy a tanár úr is mondta, kikereste a Pilinszky idézetet. Tehát, hogy valamit megszólít benned a kultúra. A kultúra az nagyon szép szó, csak hogy úgy értem, hogy egy mű szólít meg, a kultúra révén szólít meg egy mű téged, vagy sok mű, vagy akármi, de ha sok mű szólít meg, akkor is eljön a pillanat, hogy te azt az egy művet nagyon erősnek érzed abban a pillanatban. És esetleg sokáig érzed magadra érvényesnek annak a műnek a hangulatát, vagy atmoszféráját, vagy varázsát, hogy visszautaljak a varázs szemre. Vagy máskor a halál és szerelem összefüggéséről beszéltem, és felhoztam a Moby Dicknek, a Melville regénynek a befejezését, hogy ugye a bálna harmadszor fordul vissza, világos, hogy mindannyian ott fognak veszni, és elpusztul az Ahab kapitány hajója, és akkor azt mondja az egyik tengerész, felkiált, hogy ó, Flask, egy szemcseresznyét mielőtt meghalunk. És megint telik az idő, megint nem történik semmi azon a szemináriumon, és akkor néhány hét múlva, hónap múlva az egyik diákon bevallja, hogy akkor még Yahoo Messengerek nagy divatban voltak, hogy az a státus a Messengeren, hogy még egy szemcseresznyét mielőtt meghalunk, mert eljött a szesszió ideje, és akkor szóval, hogy persze, hogy ezek nem olyan dolgok, amelyek nagyon súlyosnak tűnnek, vagy amelyek olyannak tűnnek, hogy ezekre iskolát lehet építeni, vagy nem tudom mit, a kultúra sugárútját le lehetne aszfaltozni ezekkel, de én éppen azt gondolom, hogy ezek nélkül meg teljesen lehetetlen. Tehát, hogy amikor egy ilyen elhangzik, és belemegy egy diáknak, vagy egy embernek az agyába, a lelkébe, akkor az is előfordulhat, hogy tovább fog olvasni Melville-t, vagy Pilinszkyt, és hát akkor nyert ügyünk van, még akkor is, ha az ember már korábban mindent tudott, nem tudom, én Nemes Nagy Ágnesről.
Most zenélni kellene, ez szép hasonlat után, de remélem, hogy szebbeket mondunk. Bár most egy földhöz ragadtabb kérdés, hogy úgy oda van mindenki a kultúráért, mégis olyan kevés támogatást kap egyféle mostoha gyerek. Álságos ez a kultúra szeretet, hogy a társadalom vagy a hatalom részéről.
Teljesen így látom, ahogy mondod. Nem is annyira a hatalmat bírálnám, mert a hatalom olyan, amilyen, de és ráadásul mindig vannak ösztöndíjak, díjak, stb. Minden kormány, minden politikai szervezet, vagy majdnem minden politikai szervezet részéről vannak ilyen gesztusok a kultúra felé. Emléktábla avatásokat már nem is említek, mert az egy kedvenc sportja a hatalomnak. Néhány éve kitaláltam, hogy én szerzek valamilyen forrásból pénzt bizonyos könyvekre. Nekem van egy Prosperu sorozat című sorozatom, illetve volt most már kevesebb a közöm hozzá, de egy ideig nagyon-nagyon én dajkáltam. Színházi emberekről szóló életinterjúkat tartalmazott, többek között a nemrég sajnos eltávozott Szabó Ducival is készült egy könyve Nagy Miklós Kunnak, és egy adott pillanatban különféle okok miatt elhatároztam, hogy szerzek pénzt. Sikerült pénzt szerezni néhány könyvre, de nem úgy sikerül pénzt szerezni soha, hogy az ember megnyugodhasson egy ideig, hogy na most van pénz. Hanem csak úgy sikerül pénzt szerezni, hogy arra az egy könyvre, arra az egy rendezvényre, és akkor másnap kezdődik előről. A kilincselés, a kopogtatása. Nem arról van szó, hogy megalázkodás, de hogy nagyon sürgősen át kellene vedleni kultúrmenedzserré, aki én például nem vagyok. Viszont azt is érzem, mert nem ez a lényeg, hogy én mi vagyok, vagy mi nem vagyok, hanem hogy hol van az a civil társadalom, vagy azok a nagyszerű üzletemberek, akik a mellényzsebükből tudnának annyi pénzt adni, hogy egy kiadó, vagy egy folyóirat, vagy egy valami, egy fél évig legalább nyugodtan lehessen, ne kell folyton arra gondolni, hogy na most miből fizeti ki X-nek vagy Y-nak az útját, sehol nincsenek. Vagy én nem találtam meg őket. Látványos eseményekre persze vannak színházfesztiválok, sokkal jobb eséllyel pályáznak ilyen dolgokra, mint könyvek vagy sorozatok. De úgy gondolom, hogy hát van annyi pénz, minden gazdasági toplistában látom az üzletembereket és a vagyonukat, tehát hogy van annyi pénz, hogy azt tudnám mondani az egyik vagy a másik, hogy te, tessék. Kevesebb demagógiával, mert erre is céloztál te, hogy álságos. Tehát, hogy kevesebb ilyen bővített mondattal, hogy a magyar kultúra, de konkrétabb és hasznosabb segítséggel.
Itt Vásárhelyen és a Székelyföldön volt már István a király, volt Bill is a király, Béla a király, kiabálták. Demény Péter, ha te lennél a király, akkor milyen kulturális országot teremtenél?
Hát én azt hiszem, hogy olyan kulturális országra vágyom, amely, és akkor hát teremtenék, hogyha ekkora eszeveszett hatalmam lenne, amelyben a kíváncsiság, az érdeklődés, a dinamika és a színvonal dominálna.
És látom, hogy sok pillangó lenne, röpködne, hiszen a magyar kultúráról a pillangó jutott eszedbe egy Facebook beírásban, és akkor itt beszélgetésünk végén Demény Péter írónak köszönöm, hogy vendégünk volt, és arra kérlek, hogy még egy utolsó szám cseresznyét.
Igen, hát a pillangók azok onnan jutottak eszembe, hogy szépek így a látvány, hogyha a pillangók szállnak, és amikor erre gondoltam, hogy mit álmodok, amikor azt álmodom, hogy magyar kultúra vagy kultúra, akkor megjelent előttem egy ilyen pillangó felhő. Valószínű, hogy nem véletlenül, vagy nem függetlenül pontosabban a Szép Remedios-tól, a Márquez könyv a 100 év magányban van egy ilyen szereplő, aki annyira szép lány, hogy mindig pillangók követik, vagy hát ez hozzátartozik a szépségéhez, hogy pillangók követik. de hát egy gyönyörű Móricz könyvnek is az a címe, hogy Pillangó, és szóval már a szó is olyan jó, hogy úgy száll. Tehát én tényleg ebben a szabad röpködésben és lebegésben látom a kultúra értelmét, és azért szeretem a magyar kultúrát is, mert sokat tettek az előttünk járók ezekért a pillangókért.
Végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt, lángot ki lehel deres ágra.
Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt, kifeszül föl a szivárványra.
Látyantó mezővé a sziklacsípőke, kiül el is írva.
Kibecész falban megered hajakat, verő ereket.
Dúlt hiteknek, kicsoda állít, dúlt hiteknek, kicsoda állít, káromkodásból katedrális.
Vétem, ha végleg lemerült, kiviszi át a fogában tartva
szerelmet,
ó, a túlsó partra.
Létem, ha végleg lemerül,
ki imád tücsök hegedű,
kiviszi át, lángot ki lehel,